koronavírus védekezéssel kapcsolatban megtett intézkedések összességében szerintem eredményesnek mondhatóak. Természetesen ezt mindenki a saját székéből és a saját helyéről szemlélve látja és vizsgálja. Tehát én azt tudom mondani, és azt merem mondani, hogy mi, mint a Református Egyház diakóni irodája és a mi fenntartásunkban működő intézmények esetében, ez egy sikeres védekezés volt eddig.
A bentlakók, valamint az ott dolgozók hogyan élték meg az intézményekben azt, hogy ugye látogatási és kijárási tilalmat is be kellett vezetni?
Az a tapasztalatunk, hogy a mi intézményeinkben élő lakók a korlátozások elrendelésekor meglepően nyugodtan fogadták ezeket az intézkedéseket. Annyira felfokozott volt az emberekben a várakozás, és annyira felfokozott volt a félelem is, mert ezt ki kell mondani, hogy szinte mindenre nyitottak voltak, amitől ők azt várták, hogy valamennyire a védelmüket szolgálja. És úgy gondolom, hogy innentől kezdve tényleg egy kommunikációs kérdés volt az, hogy hogyan mondjuk el a lakóinknak azt, hogy mai naptól kezdve látogatót nem fogadhatnak, és ők sem hagyhatják el az intézményt. Azt gondolom, hogy ha abba a köntösbe öltöztettük fel ezt a tényleg szigorú mondani valót, hogy mindez értük van, és annak érdekében tesszük, hogy ne legyenek betegek, ne kelljen komolyabb megelőző intézkedéseket foganatosítani az intézményekbe, akkor ezek sikerrel jártak. Ráadásul a mi intézményrendszerünkben én ezt a tilalmat már március 8-án elrendeltem, tehát jóval korábban, mint ahogy ezt az országos tiszti főorvos elrendelte, és így a mi időseink egy jó másfél héttel már korábban tapasztalhatták ennek a korlátozó voltát, hogy így szépen fogalmazzak.
A bezártságban milyen programokkal próbálták színesíteni a bentlakók életét, esetleg a lelkiséget hogyan gyakorolták bent?
Igen, ez egy nagyon összetett és nagyon jó kérdés, mert sokkal nagyobb felelősség hárult ebben az esetben a mentálhigiénés munkatársainkra és a foglalkoztató, szociális terápiás foglalkoztató munkatársakra az intézményeinkbe. Először is megpróbáltuk valahol a látogatás hiányát pótolni. Ezért több intézményben, de azt tapasztalom, hogy ez országosan is elterjedt volt, több intézményben lehetőséget adtunk arra, hogy a hozzátartozókkal elektronikus formában, számítógépes formában, videócset formában tudjanak kapcsolatot tartani. És így megszerveztük a különböző Skype találkozókat és beszélgetéseket, és ez már eleve egy program volt mindenki számára, mert várta azt az időpontot, azt a napot, amikor mi összehoztuk a szeretteivel, és így tudtak beszélgetni egymással. Aki nem volt nyitott erre, vagy sűrűbben akart beszélni a szerettével, azok számára mi minden lehetőséget megadtunk arra, hogy önálló telefonszámokat rendszeresítettünk például arra, hogy egy-egy emeletnek külön számot adtunk, és akkor ott külön csak a látogatást lehetett pótolni azzal, hogy beszélni tudott a szerettével. Bent az intézményben pedig olyan kisebb csoportos beszélgetéseket, egyházintézményekről van szó, tehát bibliaórákat, filmnézéseket szerveztünk, ahol ők maguk nem nagy közösségben voltak együtt, hanem kisebb közösségekben voltak együtt. Felértékelődött annak is a jelentősége, amikor tényleg négy szem közt, vagy a lelkipásztorral, vagy a mentálhigiénis munkatársunkkal leült a lakó és elbeszélgetett. És ebben a beszélgetésben ilyenkor természetesen jócskán benne volt a feszültségoldás is, és valahol egy kis híradás a külvilágról. Közösségi programokat így valóban nem szerveztünk, istentiszteleteket tartottunk. Legtöbb intézményünkben lehetőség volt van arra is, hogy egy ilyen, mi úgy hívjuk a rádiós istentisztelet, tehát élőbe történik, kis belső stúdióval. Közvetítettük az istentiszteletet, mely minden szobában hallható volt. Aztán kaptunk olyan felajánlásokat civil szervezetektől, művészeti csoportoktól, művészektől, akik megtették azt, hogy például a intézményeink előtt, az utcai részen, vagy az erkélyeink előtt zenéltek, énekeltek, és a lakóink kiállva a teraszukra, vagy az intézmény elé egy kicsit oda a belső udvarra, akkor ezt tudták hallgatni. Tehát próbáltuk így színesíteni az életüket. de természetesen ez egy nem normális állapot volt, és ezt mindenki tudta, és valahol így is fogadta a próbálkozásainkat. Ez alatt most azt értem, hogy minden nyitottan, szeretettel és örömmel fogadtak, mert az is valahol az egyhangúságot és a monotóniát törte meg az életükbe.
Mekkora segítséget jelentett az, hogy a fertőtlenítésben amúgy a Magyar Honvédség katonái is segítettek?
A lelki hadviselésben a vírus ellen nagyon jó szolgálatot tettek. És azt gondolom, hogy minden intézmény, ahová ők el tudtak menni és be tudtak menni, és ki kell hangsúlyoznom és alá kell húznom, hogy nagyon emberségesen, nagyon együttműködően végezték a feladatukat és a munkájukat, és ezért csak dicséret és köszönet illeti őket, és ez nem a reklámhelye volt, mert tényleg így történt. Minden intézmény utána megköszönte, mert valahol egy tiszta intézménnyel tudott nekiindulni a következő időknek, és lehetséges, hogy ez a fertőtlenítés már bekerült felületi kórokozókat elpusztított, és a jövőre nézve is adott egy nullpontot, hogy akkor most valahol ezt a tisztaságot kellene fenntartanunk a jövőre nézve. Tehát én ebben láttam ennek a fertőtlenítésnek a jelentőségét és ennek az akciónak a jelentőségét, amellett, hogy azt az érzést mindenképpen keltette mindenkiben, hogy itt figyelnek ránk most, ezen a területen is együtt vagyunk, és mindenben segítségünkre vannak, akik ebben az országban így együtt vagyunk és küzdünk a vírus ellen.
Ugye a korlátozó intézkedések között az is szerepelt, hogy új lakókat sem fogadhattak az intézmények. A létszámstopp miatt kieső bevételek hogyan érintették az intézmények anyagi helyzetét?
Valóban így van. A március közepén elrendelt látogatási tilalommal együtt és a kijárási korlátozással együtt a felvételi tilalom is kihirdetésre került, és csak nagyon szabályozott és nagyon szigorú körülmények között és körülményekből lehetett fölvenni új lakókat, és az ő számuk természetesen elenyésző volt egy normál felvételi rendhez képest. A mi intézményeinkben, idős otthonok többségében és fogyatékossággal élők bentlakásos intézményei többségében ez komoly kieséseket okozott mind a mai napig, tehát nem múlt időben kell róla beszélnünk, mert még jelenleg is okoz problémát ez. Ugyanis az új felvételek ugyan most valamilyen formában kicsit enyhített szabályokkal, de lehetségesek, de így az enyhített szabályok mentén is azért több intézmény jól meggondolja, hogy honnan és hogyan, milyen előfeltételekkel vesz fel új lakót még most. Összegszerűen mi próbáltuk számolni, és elég nagy lett a szórás, mert természetesen nem csak arra kell gondolni, hogy a üres férőhelyre folyósított állami támogatás, esünk el, hanem arra is gondolni kell, hogy nálunk természetesen térítési díjat fizetnek a lakók. Tehát így az üres férőhelyen értelemszerűen nem csen térítési díj bevétel sem. Tehát így azt kell mondanom, hogy azért halmozott ez a hiány. Mi intézményrendszerünkben úgy számoltuk, hogy ez a hiány nagyjából a 200 millió forintot közelíti. Hogyha mindenféle hiányt számba veszek. Tehát ezért még kértük is a kormányzatot és az ágazat irányítást, hogy gondolkodjon el azon, hogy az erre az időszakra eső, kieső bevételt, azt milyen formában tudja nekünk visszapótolni, vagy abban segíteni, hogy ez ne ilyen súlyos hiányként jelenjen meg.
Kaptak már választ?
Még egyelőre nem kaptunk választ. A pozitív hozzáállást mindenképpen szóban megerősítették, hogy ők ezt továbbították a illetékesek felé, konkrétan a kormány felé, de még nem született döntés ebben a kérdésben.
Emiatt bárki, bármelyik dolgozót el kellett bocsátani?
Nem. A mi intézményünkben emiatt egyetlen dolgozót sem bocsájtottunk el, és nem is fogunk, mert jelenleg azért egy felelősen gazdálkodó fenntartó megpróbál mindenféleképpen tartalékot képezni. Úgymond a biblikusan élve a hétből esztendőben, hogy amikor jön a szűk esztendő, akkor ebből tudjon élni. És ez a mi esetünkben is így történt. És ezeket a kieső bevételeket most még ebben az esztendőben tudom úgy pótolni, hogy munkatársaknak a státusza nem kerül veszélybe. Nagyon nagy hibát mondhatom, bűnt követni kell azzal, hogyha ezzel elkezdeném a munkatársi létszámot csökkenteni, vagy egy-egy státuszt megszüntetni. Tehát ebben a helyzetben, ami most van az országban, alapvetően munkaerő hiányos helyzet ebben a szektorban, nem más szektorról beszélek, ebben a szektorban. Minden munkatársat meg kell őriznünk, főleg ha jó munkatárs, és hűségesen helytálló munkatárs, mint ahogy ezt bizonyították is az elmúlt 3 hónapban.
A Magyar Református Egyház diakóniai irodáinak az intézményeiben hogyan enyhítettek a korlátozásokon?
Igen, a diakóniai iroda által fenntartott intézményekben élve a lehetőséggel, természetesen a látogatási tilalom feloldása volt szinte az első, amit mindenféleképpen nagyobb publicitással és tájékoztatva a lakókat, hozzátartozókat, mindenkit bevontunk ebbe a jó hírbe, és el is indult. Természetesen ez is bizonyos korlátok közé, vagy mondhatom inkább így, hogy szabályok közé szorítva van. Tehát ez a látogatási tilalom feloldása nem azt jelenti, hogy mostantól kezdve bárki bármikor, bárhogyan, bármilyen állapotban, bármivel bejöhet az intézménybe, és bármit behozhat az intézménybe. Fenntartóként kiadtunk egy tájékoztató anyagot, elég sokat adtunk ki különböző elmúlt 3 hónapban, közel 60 fenntartó utasítást adtunk ki, és tájékoztató anyagot küldtünk ki, ezzel kapcsolatban is született egy, és ebben mi kértük az intézményeket, hogy mindenféleképpen szabályok közé tegyék a látogatási rendet. Itt gondolok, mert lehet érdekli a hallgatókat is, gondolok ilyenre, hogy idősávokat határoztunk meg. Például előzetes bejelentkezésre lehet jönni, látogatni. Az intézményben egyszerre maximálisan tartózkodható látogatók számát lakói létszámhoz arányosítva természetesen meg lehet esetleg határozni. A központi rendelkezés, a tisztifő orvosasszony által is kiadott NMK rendelkezés is azért szól arról, hogy készfertőtlenítésnek a lehetőségét biztosítani kell. Ha valaki kénytelen a lakószobába fölmenni, akkor ott egyszerre csak egy látogató tartózkodhat, szájmaszkba kell tartózkodnia, ha olyan állapot van, akkor esetleg egy látogató köpenyt is adni kell rá. Lehetőség szerint ez a látogatás szabad téren történjen, ahol még biztonságosabban lehet egymással beszélgetni. Tehát ilyen korlátozásokra, ilyen szabályozásokra kell gondolni akkor, amikor azt mondom, a látogatás most már szabad. A felvételi eljárás során mi is betartjuk azokat az előírásokat, amelyeket az NMK rendelkezések számunkra előírnak. Különös körültekintéssel járunk el, továbbra is csak teszt eredmény után költözhet be valaki az intézményünkbe. És ugyanez a rendelkezés már nem írja elő kötelezően a 14 napos elkülönítést, de mi, ahol lehet és ahol tudjuk, ahol meg tudjuk ezt tenni, ott az új beköltöző lakunk 14 napig még úgymond megfigyelés alatt van, és külön éli az életét, és utána integráljuk be a többiek közé. Ez nem kötelező, ez csak ahol lehet, ott megtesszük.
Volt koronavírussal fertőzött lakójuk vagy ápolójuk valamelyik otthonban?
Hála Istennek, a szó átvitt kulturális és szó szerinti értelmébe, mert reformátusként ezt így vallom. Hála Istennek mi úgy tapasztaljuk, és azt az információt kaptuk, hogy volt egy fogyatékossággal élő intézményünk, ahol egy vértesztből a második vértesztje valakinek pozitív lett, de utána és a környezetében sem találtak fertőzöttet, ő maga is sem produkált semmilyen tünetet, de óvintézkedésből az elkülönítés itt is természetesen megtörtént. Tehát ezt most mondhatom igazoltnak, mondhatom gyanúnak, erős gyanúnak, de hál' Istennek semmilyen következmény nem lett ebben az intézményben a környezetére nézve ennek a fertőzésnek, vagy fertőzés gyanúnak. Volt egy intézményünk, ahol az úgynevezett PCR teszttel, amit az intézmény maga kért, mert kockázatelemzés után elkezdtük tesztelni a lakóinkat és a dolgozóinkat saját erőből és saját forrásból. Ott egy dolgozónál az egyik teszt eredmény, a második teszt, az első negatív volt, a második teszt lett pozitív, mutatott ki fertőzöttséget, ezt a dolgozót azonnal természetesen hazaküldve karanténra ítélte az ANTS, viszont teljesen tünetmentes volt addig is, és tünetmentes maradt azután is, és utána 3 tesztje is negatív lett, ami után vissza is jött már dolgozni. Ebben se vagyunk most biztosak teljesen, hogy most mi történt. Az biztos, hogy ezután az intézménynek azt a részét teljesen leteszteltük, mind a dolgozókat, mind a lakókat többször, több körrel, és mindenki negatív volt és maradt is. Tehát én azt mondom, hogy hála Istennek ennyi izgalom kivételével a teljes ellátórendszerünkben, ami kb. 1800 ellátottak jelent így hirtelen, meg a bentlakásos intézményeket tekintve, és 1300 munkatárs szinte, itt nem volt fertőzöttség nálunk.
A fenntartásukban álló intézmények, egészségügyi dolgozói kapnak jutalmat?
Ha a saját hatáskörben elrendelhető, vagy a saját hatáskörben kiosztható jutalomra kérdez, akkor mi most azt mértük föl, hogy hány dolgozóról van szó, mekkora összeggel tudnánk őket támogatni, megsegíteni és megköszönni ezt az áldozatos munkát, úgyhogy mi a miénk fognak kapni.
A bentlakókkal beszélgetve, ők mit gondolnak a mostani időszakról? Hogyan élték meg a karantént?
Nagyon színes, vagy hogy egyszerűen fogalmazok, nagyon vegyes a vélemény is a kép. Volt lakónk, aki amikor kénytelen volt kiköltözni azért a szobájából, mert előírták nekünk azt, hogy izolációra alkalmas szobákat, tereket kell kialakítanunk, és ez természetesen azzal is együtt járt, hogy egy-egy lakót egy-egy szobából idéglenesen, időszakosan át kellett költöztetni egy másikba, és lehet, hogy mondjuk egy kétágyas szobából egy háromágyasba költözött át, és ezt nehezen viselte. Természetesen az idősek számára ez teljesen érthető és világos, és nem is lepődtünk meg rajta. Ez a lakó azt mondta, hogy igazgató úrját a háború idején nem éltem át, és engem ez nagyon megvisel, úgyhogy ez egy kicsit akkor megdöbbentett és lesújtott engem, de hát éreztük emögött a dramaturgiát is, meg a szavak mögött azért az üzenetet, hogy ez ne legyen ez mindig így. Tehát erre mondom, hogy nagyon színes volt a kép, volt ez az egyik véglet, a másik véglet pedig az, hogy aki mindvégig csendben, és minket is, magunkat is bátorítva tartott ki velünk, és mondta, hogy megtesszük, így van, jól tetszett dönteni, tessék csak szigorúnak lenni, mert tudjuk, hogy minket védenek, és a hozzátartozók is ilyen visszajelzésekkel élték többségében. Úgyhogy ilyen vegyes és színes a kép.
Az elmúlt időszaknak van bármilyen hozadék, amit tovább lehet vinni?
A mi esetünkben a számvetés időszaka még nem teljesen jött el. Még részeredményeink vannak, és ez alapján a következőket látjuk és tudjuk. A mi ellátórendszerünkben az igazgatási területen, ebben természetesen az ápolókról beszélek, nem a frontvonalban dolgozókról beszélek, hanem a háttércsapatról. Az igazgatási területen látjuk azt, és láttuk azt, hogy valóban nem ördögtől való egy rugalmas munkavégzés és egy rugalmas munkarend, amit nem csak ilyen állapotban és ilyen helyzetben lehet gyakorolni és tulajdonképpen művelni. Tehát még most is továbbra is vannak olyan munkatársaink, akik lassan már erre fognak berendezkedni. Ez pozitív hozadék szerintem. Pozitív hozadéka ennek az elmúlt időszaknak az, hogy mivel sikeresnek mondhatjuk ez idáig a védekezésünket, a kollégák bizalma megerősödött a vezetésben, az irányításban, és a kollégák bizalma megerősödött egymásban, hogy ennyire egymásra vagyunk utalva, és tényleg egyik a saját döntésem és az én döntésemtől mennyi minden függ a másik ember életében is, ez egy erősebb kapcsolatot és kohéziót eredményezett, én úgy gondolom, azokban az intézményekben, amikre én rálátok. És ezért nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy megtörtént valami, ami ezt még erősebbé tette, és ezt kiművelte és kimunkált munkatársak között. Tehát az, amikor vált-válvetve, felelősséget érezve egymásért, tényleg egymás szó nélkül helyettesítve, egymás helyett úgymond beugorva kezdik el végezni a munkájukat, és természetesnek véve azt, hogy amikor egy gyanús eset történik, akkor 2 hétig, 10 napig most nem megyek haza, hanem itt alszom, és benn vagyok, és amíg a tesztek nem lesznek negatívak, és nem tudjuk átformálni a beosztást, addig ezt megtesszük. Ezt szó nélkül megtették, mert tudták, hogy eznek van értelme. Tehát így a munkához való hozzáállás, és nem is munkához, hanem a szolgálathoz való hozzáállás, úgy gondolom erősödött. Számunkra, igazgatás számára, igazgatók, fenntartók számára pedig jelzés volt arra, hogy mindig legyetek készen, mert nem tudjátok, mely órában jön el. Tehát, hogy a védekezéshez föl kellett volna akkor készülni előre, de hát ezt nem tudhattuk. Egy alapfelszereltsége volt minden intézménynek ebben az esetben, ami egy alapműködés, egy alapegészségügyi ellátáshoz van beállítva, és egy pandémia idejére nem voltak megfelelő számú védőeszközeink. Tehát most arra készülünk fel most is magunk is, hogy a raktárainkat feltöltjük, hogy legalább 3-4 hónapos készleteink legyenek az eszközökből, hogy a jövőre nézve ez már ne okozzon gondot. és az egysetleges szállítási akadályoztatás az át legyen hidalva a saját készletekből. Tehát ez bennünket erre ösztönöz. A következő pedig, ami úgy gondolom, hogy nekünk fontos, az, hogy ilyenkor, ezekben az időszakokban sokkal erősebben és sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy állandó visszajelzés, állandó segítségnyújtás, állandó kontroll, és a kontrollt most, bocsánat, nem a, ennek nincs rossz értelme alapvetően a kontroll szónak, de most nem azt értem alatt, hogy ott lihegni a nyakába mindenkinek mindenkor, hanem azt éreztetni vele, hogy veled vagyok, gondod van, idejössz, segítek is, elmondom, hogyan tovább. Én ezt értem alatta, hogy ebben kell megerősödni a fenntartóknak és a vezetőknek, hogy ezt gyakorolni kell. És akkor a munkatársak is biztonságban tudják érezni magukat, és nagyon jól tudják elvégezni a szolgálatukat.